Szeretettel köszöntelek én is titeket a mai Isten tiszteleten. Jeremiás próféta könyvéből szeretnék nektek felolvasni. Jeremiás próféta könyvéből a 29. részből, és annak a válogatott verseit fogom olvasni. Az első versét, és aztán a 4. versétől a 14. versig. Így szól hozzánk Isten igéje. Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás próféta Jeruzsálemből küldött a foglyok közt megmaradt véneknek és papoknak, prófétáknak és az egész népnek, akiket fogságba vitt Nebukadnezár Jeruzsálemből Babilóniába. Így szól a seregek ura, Izrael istene, valamennyi fogolyhoz, akiket fogságba vitettem Jeruzsálemből Babilóniába. Építsetek házakat, és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férjhez leányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és lányokat. Szaporodjatok azon a helyen, és ne fogyjatok. Fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahova fogságba vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a jólététől függ a ti jólétetek is. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a próféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álomlátók álmaira. Mert hazugságot prófétálnak nektek az én nevemben. Nem én küldtem őket, így szól az Úr. Ezt mondja az Úr. Majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jót, amelyet megígértem, és visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek. Így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam. Megengedem majd, hogy megtaláljatok, így szól az Úr. És jóra fordítom sorsotokat. Összegyűjtelek titeket minden nép közül. Mindenhonnan, ahova csak szétszórtalak. Így szól az Úr. És visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek titeket. És ebből az ige szakaszból még szeretném még egyszer kiemelni a 11. igeverset, ami egy nagyon ismert igevers. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ahogy mondtam is, ez egy nagyon ismert igevers. Azt gondolom, hogy nagyon sokat szoktuk idézni. Én egyébként Messenger sztorikban és Insta sztorikban is szoktam látni. Van egy ilyen alkalmazás, nem tudom, hogy ismeritek-e, hogy minden nap egy-egy bibliai igét föltesz automatikusan a sztoriba. És szerintem ez egy olyan ismert ige, ami biztos, hogy ott is nagyon sokszor előfordul, mert ezzel az igével nagyon sokszor szoktuk egymást, vagy akár magunkat is bátorítani. Akkor, amikor arra emlékeztetjük egymást, vagy magunkat, hogy Istennek jó terve van velünk. Talán több bizonságtételünk is fűződik ehhez az igéhez. Viszont amellett, hogy nagyon sokat idézzük, és nagyon sokszor bátorítjuk egymást ezzel, azt gondolom, hogy erről az igeversről azt is elmondhatjuk, hogy talán ez az egyik legtöbbet kiragadott igevers is, és ezért akár félreértett igevers is. Hiszen sokszor azt ragadjuk ki belőle, hogy Isten jót szeretne nekünk adni. És ezért aztán ebből következhet az, hogy minden szenvedés, nehézség, küzdelem, az csupán valamilyen pillanatnyi állapot lehet. Talán odáig is eljuthatunk ebben, hogy Isten igazából nem ad semmilyen nehézséget, Istentől nem származhat semmilyen szenvedés, hiszen az ő terve az jólét és reménység. Vagy más fordítás szerint békesség és reménység. És ezért aztán, hogyha ezen az úton haladunk tovább a gondolkodásban, akkor oda is eljuthatunk, hogy hasítjuk a valóságot. Amit úgy érzünk, hogy nekünk jó, akkor arra azt mondjuk, hogy igen, ezt Istentől kaptuk. Ami nekünk rossz, arra pedig rámondjuk azt, hogy ezt semmiképpen sem kaphattuk Istentől. És annak el kell tűnni az életünkből. És az is lehet, hogy van egy konkrét elképzelésünk arról, hogy hogyan fog majd Istennek a terve megvalósulni az életünkben. Mi kell ahhoz, hogy elmondhassuk, hogy mi jólétben és reménységben élünk? Minek kell megváltoznia ahhoz, hogy békességben és reménységben éljünk? Ebben az esetben viszont fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy ilyenkor vajon nem mi akarjuk-e megmondani Istennek, hogy mi legyen az ő terve, és hogy mit tegyen az életünkben. Éppen ezért, hogy jól értsük ezt az előttünk álló igeszakaszt, és hogy megértsük azt, hogy mit szeretne üzenni nekünk ebben Isten, meg kell értenünk ennek az igének a szöveg környezetét, és azt a történelmi kontextust is, amiben elhangzik ez a bátorítás Jeremiás prófétától. Az első versben hallhattuk azt, hogy Jeremiás próféta a babiloni foglyoknak üzen ebben az ige szakaszban. Levélként küldi el nekik ezeket az igéket, egy olyan időszakban, amiről talán elmondható az, hogy Izrael történetének az egyik legviharosabb időszaka. A levélben elhangzottak pedig nem csak bátorítás jelentenek a Babilonba elhurcolt zsidóknak, hanem vannak benne számukra nehezen emészhető dolgok is. De mielőtt ezzel foglalkoznánk, először nézzünk rá arra, hogy milyen is volt ez a viharos időszak Izrael számára, és hogyan jutottak el odáig, hogy fogságba kerültek, az országukat elfoglalták, és a jeruzsálemi templomot pedig lerombolták. Az az érdekes, hogy mielőtt ez megtörtént velük, virágzó időszakot éltek meg. Krisztus előtt 640 és 609 között Jósiás király uralkodott az országban, akiről azt olvashatjuk, hogy hűséges volt Istenhez és a törvényhez. És az ő uralkodása alatt egyfajta virágkort élhetett meg Izrael, megújultak a kegyességükben is, és a templomot is sikerült felújítaniuk. Ennek a politikai háttere azért is lehetett erre lehetőségük, mert az asszír birodalom ebben az időszakban már a végnapjait éli, de a babiloni birodalom viszont még nem emelkedett fel. Tehát Jósiás király időszakában egy virágzó korszakot élhetnek át, sajnos azonban miután meghal egy csatában, elindul a lejtmenet az ország számára. Először egyiptomi vazallus állam lett belőlük, és ezzel visszatértek az országba az idegen kultuszok. És aztán következik az, hogy Egyiptom után a babiloni birodalom foglalja el az országot, a jeruzsálemi templomot lerombolják, a nép egy részét pedig Babilonba deportálják. Ebben a helyzetben hihetetlenül nagy a kilátástalanság és a reménytelenség. Krízisben van az egész ország és az egész nép. Pedig előtte bő egy évtizeddel ezelőtt még a csúcson voltak, és a virágkorukat élhették. És nekünk is akár ismerős lehet ez a helyzet. Lehet, hogy te is éltél már meg valami hasonlót, valószínűleg kisebben, de talán a te személyes megélésed alapján ez nem is számít feltétlenül kisebbnek. Lehet, hogy voltál olyan helyzetben, amikor azt hitted, hogy minden rendben van, azt hitted, hogy már épp révbe érsz. Ott voltál például álmaid munkahelyének a küszöbén, vagy a szívednek kedves pároddal a házasságnak a küszöbén, vagy végre saját lakást vásárolhattatok volna a családdal, és végül nem jött össze. Vagy közösségként is megélhetünk valami hasonlót egy házi csoportban, vagy a gyülekezetben, hogy elindul valamilyen folyamat, ami nagyon fontos nekünk, ami rátapint valamilyen szükségünkre, valamilyen hiányunkra, és elindul egy biztató folyamat, de aztán valamiért ennek vége szakad, és valamiért mégsem valósul meg, és csalódnunk kell. Mi is átélhetjük a krízist és a veszteséget, úgy, ahogy ez Izraellel történt. És egy ilyen pillanatban szól Jeremiás próféta a fogságban lévő néphez, és ilyen pillanatban szólhat hozzánk is. Azt mondja Isten ebben a helyzetben, hogy csak én tudom, hogy mi a tervem veletek. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Három fontos dolgot szeretnék kiemelni az ige szakaszunkból. Az első az az, hogy Istennek terve van velünk. A második az az, hogy csak ő tudja, hogy mi a terve velünk. A harmadik pedig az, hogy ő békességet és reménységet tervez. Először tehát azt üzeni az ige szakaszunk, hogy Istennek terve van velünk. Akkor is, amikor épp a szemünk előtt omlik össze minden. Akkor is, amikor minden viszonylagossá válik. Akkor, amikor elveszítjük a talajt a lábunk alól, és tehetetlenek vagyunk. Ebben a helyzetben nagyon fontos meghallanunk, és megtudnunk Istentől azt, hogy neki terve van velünk, az egyéni életünkkel, és a közösségi életünkkel is. És ennek a tervnek része az is, ami most történt. Nem estünk ki Isten kezei közül. Nem hagyott bennünket magunkra. És Isten nem tehetetlen ebben a helyzetben sem. Okkal történt minden, és célja van mindennek. És miközben történik ez, bármiről is legyen szó, ő akkor sem hagy magunkra, hanem végig velünk van. Amikor a választott nép fogságba került, akkor elbizonytalanodott abban, hogy Istennek vajon tényleg olyan hatalma lehet-e, mint ahogy azt hitték. Hiszen, hogyha olyan hatalma lett volna, akkor nem foglalják el az országukat, nem rombolják le a templomukat, és nem kerülnek fogságba. Isten megmenthette volna a választott népet, hogyha van rá hatalma. Gondolhatták ezt akkor. És ezért nagyon fontos volt nekik is megérteniük azt, hogy ami történt, az nem Isten gyengesége miatt van. Történetesen az ő esetükben ez azért történt, mert elfordultak Istentől. És ez persze nem jelenti azt, hogyha történik az életünkben, vagy más életében bármilyen tragédia, akkor az csak azért történhetett, mert elfordultak Istentől. De van ilyen helyzet is. És ebben a helyzetben, a zsidók helyzetében ez történt. Ők elfordultak Istentől, Isten azonban nem hagyta el őket ebben a helyzetben sem. velük maradt, és biztosítja őket afelől, hogy neki terve van velük. És lehet, hogy te is gondoltál már arra, hogy Isten gyenge, vagy nincs igazán hatalma, vagy nem is létezik azért, mert megtörténhetett valami. Vagy esetleg azt gondoltad, hogy elhagyott téged, elfordult tőled a bűneid miatt. Azt szeretném neked hirdetni, hogy Isten mindenható és kegyelmes Isten. És sosem hagy el téged akkor, hogyha egyszer szövetségre léptél vele. És soha, semmilyen helyzetben nem tehetetlen. Sőt, terve van, és ezt a tervét be fogja teljesíteni. Nem eshetsz ki ebből a tervből. Az is a része, ami eddig történt veled. Az is, ami most történik, és az is, ami történni fog. Közben pedig végig veled van. Akkor is, amikor teljes szívedből dicsőíted, és akkor is, amikor vétkezel, alig várja azt, hogy oda menj hozzá, és elmondjad neki azt, hogy mi történt, hogy miért történt. Ő ott van veled abban a helyzetben is. Ott van akkor is, amikor boldog vagy, és akkor is, amikor krízisben vagy. Mindig ott van. Fontos azonban beszélnünk arról is a tervével kapcsolatban, hogy csak ő tudja, hogy mi a terve velünk. A felolvasott igeversünk ezzel a fél mondattal indul, a 11. vers, hogy csak én tudom, hogy mi a tervem veletek. Így szól az Úr. Általában erre a fél mondatra szerintem kevésbé szoktunk figyelni, kevésbé marad hangsúlyos, pedig hogyha figyelembe vesszük a szövegkörnyezetet, akkor világossá válik, hogy ez a fél mondat is legalább olyan hangsúlyos, mint az összes többi, hanem akár az is lehet, hogy még hangsúlyosabb. És azért is fontos ezt az üzenetet elmélyíteni magunkban, mert hogyha valamilyen nehézségben vagyunk, hogyha labilisak vagyunk, akkor hajlamosabbak vagyunk elhinni mindenfélét. Ugyanígy volt a fogságban lévő néppel is. A 8. versben azt olvashattuk, hogy ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a próféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álomlátók álmaira, mert hazugságot prófétálnak nektek az én nevemben. Az volt a helyzet, hogy a nép padlón volt, közben pedig a hamis próféták azzal áltatják őket, amit ők hallani akarnak, amit nekik kellemes meghallaniuk, hogy minden majd az egyik pillanatról a másikra jóra fog fordulni. Az egyel korábbi részben, a 28. részben Hananyá prófétáról olvashatunk, aki azt prófétálta a népnek, hogy mindössze 2 évig fog tartani a fogság, és egyébként is Nebukadnezár uralkodónak már hamarosan vége lesz. Ezzel szemben lesújtó Istennek az üzenete, amit Jeremiás tolmácsol. Ő azt mondja a felolvasott ige szakaszunkban, hogy 70 éves fogságra kell berendezkedniük. Ezért kell házakat építeniük, fákat ültetniük, és házasodniuk. Ez azt jelenti, hogy ez a fogság generációról generációra fog tartani. A zsidók enyhén szólva nem erre számítottak. Nem ez volt a vágyuk, és nem ezt hallották azoktól, akik a kedvükbe akartak járni. Ha megkérdeznénk őket, vagy megkérdezték volna a népet, akkor erre azt mondták volna, hogy közd ezt nem kérjük. Még akkor sem, hogyha egyébként nagyon jó dolgok is elhangzanak ebben. Tehát, hogyha mi olvassuk, és nem ismerjük ennek a hátterét, akkor azt gondolnánk, hogy hát ezek csupa jó dolgok. Házakat fognak építeni, ebben eredményesek lesznek, fákat fognak, meg kerteket ültetni, és lesznek gyümölcseik, áldás lesz a mezőgazdaságukon, házasodni fognak, és Isten meg fogja áldani ezeket a házasságokat gyermekkel. Szóval ezek jó dolgok, ezek áldások. És ezt értették a zsidók is, hogy ebben van valami jó is. De mégis lesújtó volt ez nekik. Mert ők azt várták, hogy hamarosan vége lesz itt a káosznak, és újra nyugalomban ott élhetnek a saját földjükön. Mégis ez az, ami bekövetkezett, és ezért figyelmezteti is őket Isten arra, hogy csak ő tudja, hogy mi a terve velük. És ugyanígy mi sem tudhatjuk azt, hogy mi a terve velünk Istennek, nem tudjuk azt, hogy hol fogjuk élni az életünket néhány év múlva, ahogy az sem, hogy mi lesz a munkánk, vagy pontosan kikkel fogunk élni, egyáltalán hány évet kaphatunk Istentől ebben a földi életünkben, ezt sem tudjuk. Még akkor sem, hogyha úgy érezzük, hogy Isten valamilyen elhívást adott nekünk személyesen, mert bár Isten ígéretei stabilak, ha kapunk valamilyen ígéretet, vagy kapunk valamilyen elhívást, akkor persze abban bízhatunk. De mégsem látjuk át az egészet pontosan. Nem tudjuk előre azt, hogy mi, hogyan fog, mikor fog megvalósulni. Ezerféle változó van a dologban. És ezért mi nem láthatjuk pontosan azt, hogy mi fog következni. Hogy mi Isten terve. Ezt csak ő tudja. És ezért fontos, hogy ne hallgassunk mindig feltétel nélkül a saját vágyainkra, és ne hallgassunk olyan megmondó emberekre sem, akik csak azt mondják nekünk, amit hallani akarunk, amit kellemes hallani. Hanem ezek helyett bízzunk Istenben. Neki terve van. De ne a tervben bízzunk. Mert a tervet azt nem ismerjük. Azt csak ő tudja. Hanem a bizalmunkat ő belévessük. Őt ismerhetjük. Mert ő bemutatkozott nekünk Jézus Krisztusban. Bemutatkozott nekünk abban, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, és mindent odaadott értünk. És kifejezte azt, hogy milyen szeretettel szeret bennünket. Erre alapozhatjuk a bizalmunkat. Erre alapozhatjuk azt, hogy bízunk Istenben. És aztán persze, hogyha megismertük Istent Jézusban, és ezért bízunk benne, akkor utána bízhatunk a tervében is. De továbbra sem azért, mert pontosan tudnánk, hogy mi fog történni. Ezt mi nem tudjuk. Ezt csak ő tudja. Valamennyit azonban mégis elárul ebből a tervéből. Nem arról, hogy pontosan mi fog történni. Nem arról, hogy mennyit fogsz élni, vagy hol fogsz élni, vagy hogy mivel töltöd az idődet, vagy hogy kikkel töltöd az idődet. Hanem arról, hogy milyen lesz benne lenni ebben a tervben. Milyen ennek a részének lenni. Békés és reményteljes. A másik fordítás szerint, amit olvastam, jólét és reménység. Vigyáznunk kell azonban itt a jólét szóra, mert ez nem anyagi bőséget, vagy a tökéletes egészséget jelenti. Az eredeti héber kifejezés itt a shalom, amit nagyon ismerünk szerintem, és tudjuk, hogy nagyon gazdag jelentéssel bír az Ószövetségben. Azt hiszem, hogy nem is tudjuk úgy egy szóval visszaadni ezt a magyarban, de azt jelenti, azt az örömöt és üdvöt jelenti, amit csak Isten jelenléte adhat meg. Azt a békét is jelenti, ami egyedül Isten jelenlétében valósulhat meg. És azt a teljességet is jelenti, ami egyedül Isten jelenléte biztosíthat. Akkor mit ígér Isten? Az, hogy terve van, és azt, hogy ebben a tervében ő végig velünk van. Végig a jelenlétében lehetünk, végig vele élhetünk, vele lehetünk kapcsolatban minden körülmény között. Keserves sírásban és az örömkönnyekben is. A megajándékozottságban, de a kimondhatatlan veszteségben is. A kiszámítható állandóságban és a mindent felkavaró változásban is. A jelenlétét ígéri. A jelenléte pedig sálom és reménység. Nem tudom azt, hogy a jelenlegi körülményeiddel, a helyzeteddel elégedett vagy-e. Nem tudom azt, hogy inkább arra vágynál, hogy valami változzon, vagy épp ellenkezőleg most valami jó, és inkább a változás lehetősége hangzik neked félelmetesen. De az a jó hír, hogy Isten jelen van veled abban az állandóságban is, amiből már eleged van. És abban a gyökeres változásban is, amitől esetleg tartasz. Isten ott van, és Isten jelenléte sálom. Ez persze nem zárja ki a szenvedést, nem jelenti azt, hogy a sálom mellett nem élünk át küzdelmet, tehetetlenséget, vagy épp gyászt. De minden küzdelmünkben, minden tehetetlenségünkben és gyászunkban ott lehet a sálom is. A zsidók is átélték a gyászt, az országuk, a templomuk és a népük sorsa felett. Ahogy a zsidók is átélték a tehetetlenséget, mert egy erősebb nép leigázta őket, és kiszolgáltatottá váltak. És mégis mindezek mellett és mindezekben átélhették a sálomot és a reménységet is, akkor, hogyha kapcsolódtak Istenhez. Akkor, hogyha hozzáfordultak. És mi is akkor élhetjük át, hogyha hozzáfordulunk. A 11. verset követő versekben az Úr azt ígéri, hogy ha segítségül hívtok, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem. Ezért aztán arra hív bennünket ez az ige szakasz, hogy forduljunk minden helyzetben Istenhez, és imádjuk őt minden helyzetben, bárhogyan is vagyunk. Nem kell hirtelen másképp lenned. Sőt, ez a lényeg. Imádhatod őt, keresheted őt, segítségül hívhatod őt, akármiben is vagy, és akárhogyan is vagy. Mert ő a jelenlétét ígéri, és azt, hogy terve van veled. Csak ő tudja, hogy mi a terve veled, de megbízhatsz benne, azért, mert Jézusban megmutatta, hogy ő mindent odaad érted. És mert hogyha megismertük őt Jézusban, akkor megbizonyosodhatunk afelől, hogy ő sálomot és reménységet ígér. Amen.